Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének második előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival, illetve vendégelőadókkal. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Nikodém Gabriella 22 évvel ezelőtt került a Bélyeg Múzeumba. Múzeológusként előbb az európai országok bélyegeit, majd a magyar bélyegek nyomóeszközeit tartalmazó gyűjtemények gondozója, mintegy 20 nagy időszakos kiállítás kurátora volt. Végül 2006-ban megkapta a múzeum legjelentősebb anyagát, a klasszikus magyar bélyegek gyűjteményét. 2008 óta igazgatóként irányítja az intézményt. A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság elnökségének tagja. A régi magyar bélyegek mellett kutatási területe a bélyeggyűjtő egyesületek története. Több tanulmánya látott napvilágot a Hírközlési Múzeumi Alapítvány évkönyveiben, a Múltkor című folyóiratban, valamint Szabó Jenővel társszerzőként jegyzi a Kossuth Kiadó gondozásában 2010-ben megjelent a Magyar Bélyeg Története címet viselő kötetet. Az eltelt idő alatt kezdeti értetlenségét szenvedélyes érdeklődés váltotta fel a téma iránt, hiszen meggyőződésévé vált, hogy a bélyegek világának tanulmányozása nem csak néhány gyűjtő, hanem bárki számára kínálhat izgalmas felfedezni valókat. Véleménye szerint a bélyeg része és hordozója a magyar és az egyetemes kultúrának. Kiemelt figyelemre méltó információforrás, mi több, megközelítéstől függően akár a tudományos kutatás elsődleges forrása is lehet. Magánemberként nem gyűjt bélyeget, miért is tenné, hiszen a legnagyobb gyűjtemények egyike az övé. Felkérem Nikodém Gabriella igazgatóasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy ennyien voltak kíváncsiak erre a mai előadásra, pedig hát valljuk be, a szívünkre tesszük a kezünket, amikor bélyeget ragasztunk a borítékra, és ezzel azt jelezzük, hogy előre egy összegben lerótuk a teljes postai viteldíjat, ritkán gondolkodunk el azon, hogy mi mindent is tudunk a bélyegekről. Pedig a bélyeg bérmentesítési eszköz voltán túl rendkívül sokféle tükröződést képes mutatni. Vegyük csak a bélyegképeken megjelenő milliónyi témát, hiszen gyakorlatilag nincs olyan téma, ami a bélyegek segítségével ne lenne körüljárható a mérséktől az atomfizikáig. Vagy elgondolkodhatunk azon, hogy miért éppen az jelent meg a bélyegen, ami és miért éppen akkor, hiszen az egyes bélyegkibocsátó országok már nagyon korán felfedezték a bélyegben, mint propaganda eszközben rejlő lehetőségeket, és ilyen módon nagyon jól utána tudunk annak nézni, hogy bizonyos kurzusok mit tartottak fontosnak magukról közvetíteni a világ felé, hiszen a kis képes papírdarabkák a világ legtávolabbi pontjára is eljutnak. Harmadszor pedig megvizsgálhatjuk, hogy hogyan tették ezt, hiszen a bélyeg eredeti grafikája az művészeti alkotás, tehát grafikai alkotás, és ilyen módon egy művészettörténeti megközelítésnek is helye van, hiszen például Konesnyi György vagy Kass János életművében nagyon jelentős helyet foglal el a bélyeg tervezés. Aztán, ami ebből következik, górcső alá vehetjük azt a technikát, amivel a nyomdában a bélyeget elkészítették. Hiszen a technikai fejlettségnek a szintje nem csak jellemzője, hanem meghatározója is a társadalom fejlettségi szintjének, és ilyen módon nagyon sok információt nyerhetünk erről a területről. Végül pedig a bélyeg a történelem szereplője is, mégpedig több értelemben. Egyrészt a kibocsátás körülményeinek, a béje kibocsátásának a körülményeinek a vizsgálatával olyan információkhoz juthatunk az adott korszak vonatkozásában, amik árnyalhatják és kiegészíthetik azt a képet, amit erről kialakítottunk. Másrészt pedig a felhasználáson keresztül bír forrásértékkel a bélyegzők, a belső postai rendeletek, a postakezelési jelzések, a borítékokon. Ennek a tanulmányozásával sokszor megrajzolhatjuk földrészek, országok egész történetét. A történettudomány nem is mindig követi óráról órára például egy hadjáratnak az eseményeit, a posta azonban igen. Ráadásul az ügyiratozás szigorú szabályainak köszönhetően a posta működése rendkívül jól dokumentált. Tehát valóságos tárháza a hiteles és pontos információknak. És ezért is mondom én azt, hogy a bélyeg bizony mindezekre tekintettel része a magyar és az egyetemes kultúrának, és akár értő kezekben elsődleges forrása is lehet a kutatásnak. Hát akkor induljunk el most ilyen sokan egy ilyen kirándulásra a bélyegek világába, ahol a bélyeg világnak a sztárjai lesznek a kalauzaink, hiszen a bélyegek világának is vannak monalizái. A bélyeg ugyanis a megjelenésétől kezdve gyűjtéstárgya is, és a gyűjtői forgalomban egy-egy ritka bélyeg hihetetlen értékre tehet szert. Ez a Bélyeg Múzeum kiállító terme. A Bélyeg Múzeumot 1930-ban a Magyar Királyi Posta alapította, kifejezetten azzal a céllal, hogy összegyűjtse, feldolgozza és bemutassa a világ valamennyi országa által kibocsátott valamennyi bélyeget. Emiatt a Bélyeg Múzeum kuriózum a hasonló intézmények között a világban, hiszen nagyon kevés olyan intézmény van, ahol a világ valamennyi bélyegét egy kiállító teremben meg lehet tekinteni. Itt ilyen kihúzhatós keretekben lehet a bélyegeket megnézni az IVER katalógusnak a logikája alapján, sorszámai alapján, ami gyakorlatilag egy időrendi kibocsátás jelent. Földrészenként és azon belül alfabetikus sorrendben országonként kerültek feldolgozásra a bélyegek. A kihúzhatós keretekre azért van szükség, mert hogy a bélyegnek az alapanyaga ugye papír, festékkel nyomtatták, és ezért rendkívül érzékeny a környezeti változásokra, a fényre, a páratartalomra. Így csak akkor kap fényt, hogyha a látogató kíváncsi rá, kihúzza a keretéből, hogy megtekinthesse. A Bélyeg Múzeum kiállító termében jelen pillanatban kb. 550 ezer darab bélyeget lehet megtekinteni, de ez természetesen nem a teljes gyűjteményünk. Annak a maximális darabszáma most már meghaladja a 13 millió darabot. A Bélyeg Múzeum a posta történetén belül elsősorban a bérmentesítés történetével foglalkozik, és ezért számít kiinduló pontunknak az 1722-es dátum, ugyanis III. Károly király 1722-ben egy posta pátens kibocsátásával regálénak nyilvánította, királyi felségjognak nyilvánította a postát, és ezzel gyakorlatilag állami kezelésbe vette. Ettől az időtől számítjuk a különféle postakezelési, egységes postakezelési jeleknek a kialakulását, a védett pecsétnyomok használatát, a különféle egységes feljegyzések megjelenését a borítéknak az előoldalán. De az ő lánya, Mária Terézia volt az, aki részletesen szabályozta a postának a működését. Már a tróla kerülése utáni évben, 1741-ben kibocsátott egy rendeletet, ez még csak arra vonatkozott, hogy a magyarok hivatal viseléséről szóló 1715-ös törvényre hivatkozva ugye a postamesterségek kiadásánál figyelembe kell venni a jelentkezőknek a származását, tehát hogy magyarok vállalhatnak hivatalt a postánál. 1748-ban azonban kiadta a posta pátensét, ami már részletesen szabályozta a posta működését szinte minden részletre kiterjedően. A legnagyobb jelentőségű újítás azonban 1749-ben következett be, amikor Lilien bárónak a javaslatára állítólag bevezették az osztrák birodalomban, illetve a Habsburg birodalomban a dilizsáns járatokat, a gyors postakocsi járatokat, amiknek a révén lehetővé vált, hogy ne csak leveleket, hanem csomagokat és pénzküldeményeket, pénzes leveleket is tudjon a posta szállítani. A dilizsáns járatok 1752-ben érkeztek el Magyarországra. Előbb csak Bécs és Pozsony, majd Bécs és Buda, vagy majd Buda Nagyszeben között is megindultak ezek a járatok. És mivel a postakocsi járatok az egységes szabályrendszer megteremtésével jártak együtt, tehát helyhez és időhöz kötött járatok és egységes szabályrendszer, ez lassan hivatalszerűvé tette a posta működését. És ekkor 1752-ben jelennek meg az első bélyegzők a leveleknek az előoldalán, amik a helynevet, a feladási helynek a nevét mutatják. Ezeket a bélyegzőket, miután teljesen a postamesterek fantáziájára volt bízva, hogy milyen formájú, alakú és színű bélyegzőket készítenek, postamesteri bélyegzőknek nevezzük. Az első bélyegzők Tirnau, vagyis Nagyszombat, Debrecen és Tokaj felirattal jelentek meg. Ebben az időben a posta úgynevezett félportós rendszerben dolgozott, ami azt jelentette, hogy a teljes viteldíjat megfelezték, és a felét feladáskor, a felét pedig kézbesítéskor kellett kifizetni. Általában a kézbesítéskor beszedendő összeget, itt a három krajcár jelölést, a levélnek az előoldalára írták, ez az első jelölések egyike. A feladáskor beszedett összeget pedig a hátoldalra. Ez a rendszer arra volt jó, hogy így módon mind a két helynek a postamestere részesedett a haszonból. Ez több-kevesebb megszakítással 1817-ig működött, akkor egy nagy postai reform részeként megszüntették a félportos rendszert, és bevezették az egészportos rendszert, ami azt jelentette, hogy akár feladáskor, akár kézbesítéskor, de egy összegben lehetett a viteldíjat lerólni. A Bélyeg Múzeum egyik büszkesége az úgynevezett kolera levél. Ugye a bélyeg gyűjtés tárgya, és annál értékesebb, minél kevesebb van belőle, ez a bélyeg előtti levelek korszakára is igaz. Itt általában a ritkaságot azt határozza meg, hogy mennyire ritka a postamesteri bélyegző rajta, illetve milyen kombinációban vannak rajta a különböző postakezelési jelek. Ez a levél, ez attól különleges, hogy ilyen kolera levél nagyon kevés maradt fenn. A kolera járvány 1817-ben Indiából indult, és Oroszországon, majd Galícián keresztül érte el Magyarországot 1830-ban. Akkor lezárták az északi országhatárt, majd amikor úgy gondolták, hogy a járvány már nem terjed tovább, akkor feloldották ezt a zárlatot, na ezt nem kellett volna, ekkor tört be a kolera Magyarországra. 1831 májusában újra kénytelenek voltak felállítani ezeket az egészségügyi kordonokat, de most már nem csak az ország határon, hanem az egyes városok körül is, és ezeken a zárlatokon, kordonokon, átkelő pontokon, úgynevezett passzusokon keresztül lehetett keresztül menni. Igen ám, de úgy gondolták, hogy a postai küldemények is terjeszthetik a korságot. És ezért azt csinálták, hogy a postai küldeményeket tartalmazó zsákokat egyenként felbontották, és a leveleket tűvel, vagy egy erre alkalmas csapos szerkezet segítségével átszurkálták, és ecetgőz fölött fertőtlenítették. És hogy ezen a fertőtlenítési eljáráson keresztül ment, egy ilyen bélyegzővel jelölték a levélnek a hátoldalán. Tehát egyrészt nem tudom, mennyire lehet látni a lyukakat a papíron, másrészt pedig a bélyegzés az, ami igazolja ennek a küldeménynek a kolera levél voltát, tehát az értékes voltát. Az 1848-49-es forradalomnak és szabadsághasznak filatéliai szempontból kétség kívül legkiemelkedőbb fejezete az első magyar bélyegnek, vagy ahogy akkor nevezték, postajegy, tervrajzának a megszületése. A felelős magyar kormánytól származó megrendelésre nincs semmiféle írásos bizonyíték, de az tény, hogy Tán Mórt, aki akkor 20 éves fiatalember volt, 1848 kora nyarán Landerer Lajos bankjegy nyomdájában találjuk, amint éppen a nagy valószínűséggel feladatul kapott postajegy tervrajzot készíti. Hogy Tán Mór részt vette a Kossuth bankok tervezésében, arra szintén nincsen semmiféle írásos bizonyíték, de az is tény, hogy a 2 forintos Kossuth bankonnak a címer ábrázolását vette mintául, amikor az első magyar postai jegynek a bélyeg képét megrajzolta. Itt az Erdély címerével kiegészített magyar középcímer látható egy fekete tusrajz formájában, és a papíron látható feliratok tanúsága szerint a külső keretrajz piros, a belső bélyegkép pedig zöld színben került volna kinyomtatása, ami a papír fehér színével együtt az akkor elfogadottá vált nemzeti színeket adta volna. Azt, hogy a grafika nyomdász kezébe került, az bizonyítja a hátán látható felirat, amit Tán Mór írt rá, Ursic Jakabnak címezte a grafikát. Kedves Ursic úr, itt van, megcsináltam, írt a németül, és még egy kis szójátékot is elrejtett a mondatban, mert a szabályosan Getán ige végére egy H beillesztésével a saját vezetéknevét illesztette a feliratba. Ursic Jakab a Landele nyomdában a bankjegyek nyomómestere, főgépmester volt, és őneki köszönhető, hogy ez a grafika az utókorra maradt. Ugyanis a sorsa legalább olyan kalandos, mint a korszak, amiben született. Senki nem tudott ennek a grafikának a létezéséről egészen 1924-ig, amikor egy Jászai Emmanuel János nevű bélyeggyűjtő, bélyegkereskedő és szaklap kiadó a Magyar Levélbélyeg című, egyébként általa kiadott újságnak a címlapján ezt a grafikát be nem mutatta Kossuth postajegy tervezete címmel. A saját későbbi bevallása szerint mintegy 3000 pengőt keresett azzal, hogy ennek a másolatait bélyeggyűjtőknek eladogatta. Azonban ekkor még nem nagyon figyeltek fel ennek a grafikának a létére. Amire már többen felfigyeltek, az dr. Henz Lajos posta főigazgatónak Jászai egy későbbi katalógusához írt előszava volt, amiben ennek a cikknek az állításait, nevezetesen, hogy ez Kossuthnak a postajegy tervezete, megismételte. Na, erre figyelt fel Czakó Ellemér, aki hát az iparművészetének a könyvtárosa, majd az iparművészeti iskola igazgatója, és az egyetemi nyomda főigazgatója is volt, és egyébként a Bélyeg Múzeum okmánytárának a létét neki köszönhetjük, és elkezdte keresni ezt a nemzeti erekét. Eleinte Henz emlékei szerint a Széchenyi könyvtárban, illetve hát akkor még a Magyar Nemzeti Múzeumban keresték, de hát nem sikerült, és a levéltárban, de hát nem sikerült a nyomára bukkanni ennek a grafikának, még aztán ki nem derült, hogy Jászai Emmanuel János még él, meg is van egy könyvtárban dolgozik, és változatlanul az ő tulajdonában van ez a kivételes grafika. Kiderült később, hogy Jászai Ursic Jakab unokáját vette feleségül, és az apósától a grafikát mint egy nászajándékként kapta, amikor az eljegyzése sor került. Nosza rögtön rendkívül sok szakértő kezdte vizsgálni a grafikát, vegyészek, kémikusok, művészettörténészek, történészek, míg aztán minden kétséget kizárólag bebizonyították, hogy itt valóban Tán Mór által készített az első magyar bélyeg tervrajzáról van szó. Természetesen a megvalósítására a szabadságharc bukása miatt nem kerülhetett sor. Egyébként, hogyha megvalósították volna, az első 10 között lettünk volna a bélyeg kibocsátó országok sorában. De hát sajnos nem került sor rá. Egyébként a Bélyeg Múzeumban mi külön szeretjük ezt a grafikát, nem csak a kultúrtörténeti és művészettörténeti jelentősége miatt, hanem a toltisztító rajzok miatt is, ami itt a grafika szélén látható, hiszen ezekből nagyon látszik, hogy Tán Mór 20 éves fiatalember volt akkoriban. Itt a sugárkoszorúval övezett március 15-e, tehát 3. 15-e felirat, a szabadság, szerelem, és itt egy csinos ifjú hölgy is látható a sarokban, aki a titokzatos Mici névre hallgat. Sőt, a játékos kedvű ifjú festő csúfolódó jókedvéről tanúskodik Landerer Lajosnak a karikatúrája, ami ebben a vonalban látható. Itt a hátul nagyhajú, hegyes álló kopasz férfiú karikatúrája. Amikor a grafikát előtalálták, akkor a grafika alapján elkészítették a lehetséges nyomólemezt, és néhány próbanyomat, vagy magánnyomat is készült belőle, így nézett volna ki az első magyar bélyeg, hogyha békésebb körülmények között sor kerülhetett volna a megjelenésére. Magyarországon 1850. június 1-én kezdődött el a bélyeg használat, mint ahogy a Habsburg Birodalom egész területén. Ugye a szabadságharc bukása után Magyarország gazdasági, jogi, társadalmi beolvasztása megkezdődött, és a területén természetszerűleg az osztrák bélyegeket használták. Itt látható ennek a bélyegnek egy címlete. Ezek a bélyegek még fogazatlanul készültek. Tehát nem volt perforációval elválasztva egymástól a bélyegkép, és ezt találta rendkívül macerásnak az a Tokajban majd Homonnán dolgozó postai alkalmazott, akit Pazony vagy Bazony Ferencnek hívtak, és Szervicki György postamester fennhatósága alatt dolgozott. Azt csinálta, hogy két iskola van. Az egyik szerint egy átalakított konyhai derejevágóval, a másik szerint pedig egy Szabó Rádlival a bélyegképek közeit átütötte, és így módon könnyen téphetővé váltak, tehát könnyen elválaszthatóvá váltak egymástól a bélyegek. Mivel nem kör alakú perforálást alkalmazott, ezért nem tokai fogazás, hanem tokai átütés a neve, a világ első magánfogazásának, amit 1852 és 54 között alkalmazott, ez a Bazony Ferenc nevű postai alkalmazott. Az első bélyegek nyomdai ívei ilyen osztásban készültek, és erre azért volt szükség, mert az elszámolás megkönnyítése véget egy bélyeg ívnek az értéke mindig kerek összeg volt. Az akkor alkalmazott konvenciós forint számítási módja szerint 1 forint 60 krajcár volt. Tehát 60 darab 1 krajcáros adott 1 forint értéket, 60 darab 2 krajcáros 2 forint értéket, és így tovább. Tehát mindig kerek összeg volt egy ívnek az összes értéke. Ezért a bélyegeket úgy osztották be, hogy 8x8-as osztásban helyezték el a bélyegeket, de így kimaradt 4 darab bélyeg hely. És erre a 4 darab bélyeg helyre a bélyeg nagyságával és színével megegyező András kereszteket rajzoltak, itt látható belőlük 4, azért, hogy megakadályozzák a bélyeg papír hamisításra való felhasználását. Hát az 1867-es bélyeg esetében ugye az a kérdés, hogy melyik tekinthető az első magyar bélyegnek. Késhegyre menő vitákat folytattak ezen a kérdésen a filatelisták, a bélyeggyűjtők, mára azért született egy kompromisszum. Ugyanis ugye 1867 a kiegyezés, a posta is az önállóan igazgatandó, ám bár közös egyetértéssel intézendő ügyek közé került. És akkor már a Magyar Posta Igazgatás szeretett volna saját bélyeget kibocsátani, csak hogy szembe találták magukat azzal a kínos ténnyel, hogy nem volt az ország területén olyan nyomda, ami alkalmas lett volna postai értékcikkek tömeges gyártására. És ezért már bizonyíthatóan magyar megrendelésre, de még Bécsben a császári és királyi udvari nyomdában készültek a 67-es kiadásnak a darabjai. Ráadásul az osztrákok elkövették azt a tréfát is, hogy a monarchia többi országába is forgalomba hozták ugyanezzel a bélyegrajzzal a bélyegeket. Tehát az a faramuci helyzet állt elő, hogy két önálló postaigazgatás használta ugyanazokat a bélyegeket. Végül aztán egy olyan kompromisszum született, hogy azok a példányok, amik bizonyíthatóan Magyarország területén kerültek felhasználásra, tehát magyar helynév bélyegzővel vannak ellátva, azok már magyar bélyegnek tekinthetők és bekerülhetnek a magyar katalógus első oldalaira. A 3 és az 5 krajcáros nem véletlenül választottam ki, ugye látjuk a 3 krajcáros zöld színben, az 5 krajcáros piros színben készült el, és ennek a kiadásnak a legnagyobb különlegessége ez a tévnyomat, ez a színtévnyomat úgy nevezzük, a kőbánya levél, ez a saját tulajdon neve. Itt ugyanis az történt, hogy 4x100-as volt egy ilyen nyomdai ív, és a 100-as nyomólemezeket úgy állították elő, úgy sokszorosították, hogy 100 darab ilyen nyomóducot forrasztott, 10x10 darab nyomóducot forrasztottak egymás mellé, és erről öntötték a nyomólemezeket. És az 5 krajcáros esetében fordult elő, hogy véletlenül az egyik ívhelyre egy 3 krajcáros értékű nyomóducot beforrasztottak, így aztán, amikor a nyomtatáshoz festékezték a nyomólemezt, ugye az 5 krajcáros piros színében, akkor néhány 3 krajcáros is született piros színben. Itt látható ez a tévnyomat. Ezek közül 4 darab már 1927-ben is ismert volt, de a 2 darab kőbánya bélyegzésű levelet csak 1938-ban látták először, amikor az Anschluss elől Budapestre menekülő bécsi Fejfert családnak az üzleti levelezését egyben megvette egy Gál László nevű magyar gyűjtő. Őtőle került elő az egyik levél előbb Kun György, aztán Anton Jerger osztrák gyűjtő birtokába, aki a Franka Turen nevű könyvében ezt be is mutatta, ezt a kőbánya levelet, és azt is megemlítette, hogy tudomása van egy másik példány létezéséről is. Na ez a másik példány tudomány került elő 1997-ben dr. Pákozdi Károly gyűjteményéből, aki 20 000 pengőért vásárolta a 40-es évek elején a családi emlékezet szerint nagy valószínűséggel. Pákozdi Károly 1959-ben meghalt, és a családja 97-ig várt, akkor látták elérkezettnek az időt arra, hogy árverésre bocsássák ezt a hatalmas ritkaságot. A Magyar Posta és a Magyar Fejlesztési Bank közösen vásárolta meg ezt a levelet, és a Bélyeg Múzeumban helyezték letétbe azért, hogy ne csak egy szerencsés gyűjtő, hanem mindannyiunk közös kincse legyen. A másik kőbánya bélyegzős levél egyébként, ami Anton Jerger birtokában volt, 2005-ben Svájcban a korintfila árverésen mintegy 100 millió forintnak megfelelő svájci frankért került eladásra. Szigetvár provizórium, hát itt egy édes kis helyes kis csalásról van szó. Szigetvár postahivatalban a postamester és a Pető Imre nevű postakiadó a fölöslegesen nagy számban rendelkezésükre álló 5 krajcáros díjegyes borítékból, a díjegyes azt jelenti, hogy rá van nyomva a borítékra a bélyeg kép, fogták és kifogazták egy házilag gyártott fogazóeszközzel, 9 és feles fogazással az 5 krajcárosokat, és mind bélyegeket adták el. Ugye ezt az eljárást egy 1861-es, később 66-ban megismételt rendelet tiltotta, tehát itt gyakorlatilag csalás történt. De nagyon szépen a filatélia Szigetvár provizóriumnak nevezi ezeket a bélyegeket, amik önmagukban leáztatva, tehát egyenként leáztatva és rendkívüli ritkaságok, a Bélyeg Múzeum gyűjteményében pedig egy valódi 10 krajcárossal színes bérmentesítésben látható. 1870-re felállt az államnyomda, ami már képes volt postai értékcikkek tömeges gyártására, és hát úgy volt, hogy akkor most neki állnak és elkészítik az első Magyarországon gyártott bélyegeket. Igen ám, csak hogy a Würzburgból megrendelt réznyomó gépek, mit tesz Isten, nem érkeztek meg időben. És ezért, hogy nagyon ne csusszanak ki a határidőből, úgy döntöttek, hogy ideiglenesen kőnyomással fogják előállítani a bélyegeket. Igen ám, csak hogy akkor már elkészült a mélynyomtatásra, tehát a réznyomásra tervezett egyképes eredeti, és ezt kellett átfordítani síknyomásra a kőnyomtatási eljáráshoz. És ekközben történhetett valahogy a malőr, hogy szegény Ferenc Józsefnek az arcképe olyan, mintha himlőhelyes lenne. Úgy is nevezik igen tiszteletlenül a bélyeggyűjtők ezt a bélyeget, hogy Pöttyös Jóska. Január 26-ára mintegy 8 millió értékcikk készült el ezzel a hibás gyártással, és aztán úgy döntöttek, hogy tiszteletlenség az uralkodóval szemben, hogy ilyen hibás gyártású bélyeg fog megjelenni az ő arcképével, úgyhogy fogták, és mind a 8 millió darab értékcikket megsemmisítették. Egyedül a 2 krajcárosnak maradt meg, az első nyomású 2 krajcárosnak maradt meg valószínűleg egyetlen éve. Az lehetett, amit az ügyirathoz csatoltak, bizonyítandó, hogy itt egy minőségi hibás bélyegről van szó. De hogy hogyan került ki ez 2 évvel később onnan az ügyiratból, azt nem lehet tudni. Tény, hogy 2 évvel később Pest postahivatalban felhasználásra került. Ez a világ egyetlen olyan teljes postai nyomtatványa, ami Pöttyös Jóskával van bérmentesítve. A leghíresebb magyar tévnyomatot lehet látni a képen. A tévnyomat nyomda is selejt gyakorlatilag, egészen addig, amíg a nyomda falain belül marad. De abban a pillanatban, ahogy véletlenül átsúszik az ellenőrzésen és forgalomba kerül, rögtön tévnyomat lesz belőle, és a névértékénél, tehát a saját értékénél, bérmentesítésre felhasználható értékénél sokkal magasabb értékre tesz szert a filatélia világában, a gyűjtők világában. Ez történt ebben az esetben is. 1921 és 25 között bocsátották ki a Nagy Madonna a bélyegsort, és 1923. decemberében nyomtatták ennek az 5000 kronás címletét. Ezek 2 színű bélyegek voltak, tehát a külső keretrajz és a belső bélyegkép eltérő színű volt. Ebben az esetben is egyébként meg olajzöld és világos zöld, tehát itt 2 féle zöldet alkalmaztak. És ezért a bélyeget 2 menetben nyomták, először a keretrajzot, majd a papírt újra a gépbe helyezve a belső bélyegképet más színnel. És az 5000 koronásnál történt 1923-ban az, hogy valószínűleg egy bélyegív fordítva került be a második menetben a nyomógépbe, és ezért a Madonna grafikája a keretrajzhoz képest fejjel lefelé került be a bélyegbe. 1925-ben fedezték fel, a munkásbiztosító intézet melletti trafikban vette észre valaki, hogy valami nincs rendben azzal a bélyeggel, amit megvásárolt. Rögtön megrohanták a bélyeggyűjtők, szétkapották a maradék készletet, úgyhogy mire a Magyar Posta észbe kapott, ugyanis ilyenkor az volt az eljárás, a hibás gyártású bélyeg került forgalomba, hogy rögtön visszarendelték a maradék készletet, de mire a Magyar Posta észbe kapott, már mind elfogyott a trafikból a bélyeg, és még a Bélyeg Múzeum számára is úgy kellett a gyűjtőktől visszavásárolni azokat a példányokat, amik most nálunk vannak. A másik híres magyar tévnyomat, az a Nagymánya bélyeg, itt még nem azt mutatom, hanem csak az előzményét. Tehát itt az történt, hogy 1938-ban, ugye az első bécsi döntés következtében visszakerült Magyarországhoz a Felvidéknek a déli jó rész magyar lakta része, és ezt megünneplendő a Magyar Királyi Posta a Szent István sornak, a 38-as Szent István sornak két címletét eltérő színben újra nyomta, és ilyen hazatérés felőnyomással látta el. Tehát ez a 38-as Szent István sornak a 70 filléres címlete, ez az eltérő, tehát ez egy kicsit barnább, nem annyira zöld, és hazatérés 1938 felőnyomás van rajta. Egyetlen százas ívvel történt meg, hogy valószínűleg kettő összetapadt az enyvezés folytán, és egy százas ívről ez a hazatérés felőnyomás lemaradt. Tehát ez a Nagymánya tévnyomat, attól tévnyomat, hogy nem látható rajta a hazatérés 1938 felülnyomás. A sors furcsa fintora, hogy éppen egy visszatért kisközségben, Nagymánya postahivatalban vették észre, hogy nem stimmel valami a bélyeggel, de ott a postamester rögtön jelentést tett a posta vezérigazgatóságnak is, a maradék készletet visszavonták. És ez a maradék ívdarab, ez most a Bélyeg Múzeum tulajdonában van. A Nagymánya önmagában is sok milliós értéket képvisel, itt ez 24-szer, és plusz még azzal megfejelve, hogy egyben van, ívdarabban, és még az ívszélei is megvannak. Hihetetlenül értékes, alig felbecsülhető. És most áttérünk egy kicsit Európába, túllépünk a magyar határokon, és elkezdjük újra a bélyeg előtti korszaktól a bélyegek vizsgálatát, a bérmentesítés vizsgálatát. Hát itt gyakorlatilag a Szárd Királyságban alkalmazott kavallínókat lehet látni, lovacskát jelent ez a szó. Igazából itt nem bélyegről van szó, hanem egyfajta levelezési adóról. A Szárd Királyságban ugyanis a posta mindenféle küldemény továbbítást a saját jogkörébe tartozónak tekintett, és ezért, ha valaki magánpostával vagy magánfutárral akart levelet küldeni, akkor is adót kellett, hogy fizessen az állami postának. Hát nem volt ezzel semmi baj, ugye a futár bement a postahivatalba, ott lerótta a levelezési adót, és egy ilyen bélyegzőt kapott a levelére, és már vihette is tovább. Csak hát nagyon nagy időveszteség volt, hogyha valami sürgős küldeményt szerettek volna továbbítani. Ezért aztán, hogy gyorsítsák a dolgoknak a menetét, azt csinálták, hogy ilyen előre bélyegzett levélíveket hoztak forgalomba, ami a közönség számára kapható volt dohányárudákban és postahivatalokban, ezt előre meg lehetett vásárolni, és így aztán már semmi akadálya nem volt annak, hogy továbbítsák ezeket a küldeményeket. 1819-től 36-ig volt kötelező ezeknek a használata. A kékszínű, tehát a bélyegző lenyomatos kavallinok, ezek 1819. januárjától voltak használatosak, a dombornyomásúak pedig novembertől. És hát a világ első bélyege, a híres Black Penny. 1840-ben bocsátották ki Angliában, Victoria királynő arcképét ábrázolja. A Roland Hill-nek hívták a bélyeg feltalálóját, és a bélyeg bevezetése egy, bár jó, mondjuk kiegészítem, sokan vitatják, hogy Roland Hill találta volna fel a bélyeget, voltak ennek előzményei, de most mindegy, nem tisztünk eldönteni, hogy ő volt-e a valódi feltaláló, az biztos, hogy azt a postai reformot, aminek része volt a bélyeg bevezetése, azt Roland Hillnek köszönhetjük, tehát ő dolgozta ki. Ezt 1840-ben fogadták el, és 1840. januárjától már bevezették az újfajta rendszert, ami egyszerűbbé és olcsóbbá tette a levelezést. Addig ugyanis Angliában úgy működött a posta, hogy a távolságtól... és a levél lapszámától, tehát hogy hány lapból állt a levél, attól függött egy-egy ilyen postai küldeménynek a bérmentesítési díja, és bizony meglehetősen nagy összegekre is fel tudott menni ez az érték. Na most a bélyeg bevezetésével, meg a penny porszórendszer bevezetésével gyakorlatilag egységesen egy fél unciás levélnek a brit szigeteken belül távolságtól függetlenül a postai viteldíja egy penny lett. Tehát a bélyegen, ha látják, akkor nem szerepel az országnak a neve. És ez azért van, mert Anglia, mint a világ első bélyeg kibocsátója, megkapta azt a jogot, hogy a bélyegein nem kell feltüntetnie az országnevet a mai napig sem, viszont a mindenkori uralkodónak az arcképe, ha csak egy sziluett formájában is, de minden bélyegén megtalálható. Innen lehet tudni, hogy angol bélyegről van szó. Azért még gyorsan elmondom ezt a kis legendát, ami ehhez a bélyeghez kapcsolódik, mert ez nem kis aranyos. Állítólag Roland Hill egyszer utazgatott az országban postakocsival, és egyszer tanúja volt egy olyan jelenetnek, amikor a postás ki akart kézbesíteni a fogadós lányának egy levelet, ugye a postaállomások általában fogadók udvarán voltak, de az ifjú hölgy megforgatta a borítékot, majd visszaadta a postásnak, és közölte, hogy köszöni szépen, neki nem kell a levél, nem veszi át. Na most címzetre hárított bérmentesítés esetén, ugye a teljes postos rendszerben az azt jelentette, hogyha a címzet nem veszi át a levelet, akkor a posta ingyen dolgozott. Igen, de nem olyan időket éltek, hogy ne lett volna valaki kíváncsi arra, hogy mit akarnak neki üzenni egy levélben, és ezért állítólag Roland Hill utána ment a lánynak, és kifaggatta, és egy idő után nagy pironkodva be is vallotta, hogy a másik városban élő vőlegényével úgy neveleznek egymással, hogy ilyen egyezményes jeleket rajzolnak kívülre a borítékra. Tehát, ha ő megforgatja a borítékot, akkor pontosan tudja, hogy mit akart neki üzenni a kedvese, belül nincs is semmi, és ilyen módon ingyen leveleznek. De persze ez csak egy legenda, tehát semmi nem bizonyítja, hogy ez így, ahogy a legenda szól, megtörtént. Az viszont biztos, hogy ilyen jellegű visszaélések valóban voltak a bélyeg bevezetése előtt, ami ugye a mai napig azt jelenti, amikor felrakjuk a borítékra, hogy előre egy összegben leróttuk a teljes postai viteldíjat. Itt ugye a bélyeg ívnek a beosztása látható, ugyanúgy, ahogy az osztrákoknál, tehát hogy 60 krajcár volt 1 forint, az angolok is az elszámolás megkönnyítése véget, 240 penny volt 1 font, és így osztották be a bélyeg ívet. 12 oszlop és 20 sor, 12 penny volt 1 shilling, és 20 shilling volt 1 font. A decimálásra csak 1971-ben tértek át Angliában. A világ másodikként kibocsátott bélyegeit Svájcban találhatjuk meg. 1843. márciusában Zürich kantonban bocsátották ki a 4 és 6 rappenes bélyegeket. Ugye a kantonok ilyen kis mini államként működve önálló postaigazgatással rendelkeztek, és csak a saját területükre érvényes bélyegeket is kibocsátottak, eleve kis példányszámban, másrészt meg kevés is maradt belőlük, és ezért rendkívül értékesek a svájci kanton bélyegek. A legértékesebb közülük a kettős Genf, itt látható ezen a zöld papíron, Genf kantonban bocsátották ki szintén 1843-ban, csak októberben. Illetve a bázeli galamb látható itt, egy 1845-ös kibocsátású bélyeg, az első dombornyomású bélyeg, és az első 3 színű bélyeg. A német császárság ugye csak 1871-ben jött létre, és előtte a német széttagoltság, ez mindenkinek ismerős, tehát különböző kis ónémet államok, a filatélia így nevezi őket, bocsátottak ki bélyegeket. A legritkábbak közé tartozik a bajor egykrajcáros, ezt 1849-ben bocsátották ki, nem sokkal később viszont, tehát itt lehet látni, hogy eléggé elmosódott a bélyegrajz, tehát egy új nyomólemezt készítettek, és ezért ez meglehetősen kevés ideig volt forgalomba. Egyébként a tervezőnek a neve és a vésnőknek a neve látható, ide beillesze Péter Hasseni, PH, és egy Weiss nevű vésnök, a bélyegnek a cirádái közé, a díszítményei közé, tehát elég nehéz ezt hamisítani, innen lehet megismerni, miről van szó. Nem sokkal később kibocsátották a kék háromkrajcárost és a hatkrajcárost, ezt a hamisítás megakadályozása céljából sejemszálat építettek bele, ez itt is látható a bélyegen, de leginkább a hátulján lehet látni. Jól. És hát a 103 feniges, amit 1850-ben hoztak forgalomba, 1850 júliusától volt ez érvényes, ugyanis júliusban lépett be Szászország a Német Postai Unióba, majd fél évvel később, tehát 51-ben ezt a 3 feniges értéket zöld színűre változtatták az unióban ajánlott bélyegszínek miatt. Ugye a helyi bérmentesítésre szánt leveleknek a színe az általában zöld volt. És ezért változtatták meg ennek a piros színét. Hát a Vörös Merkur a legnagyobb európai bélyegsztárok egyike. Az osztrák posta volt az első a világon, aki 1851-ben hírlap bélyegeket hozott forgalomba. A hírlap bélyegek arra voltak jók, hogy kifejezetten csak a kiadók számára engedélyezett árengedménnyel az újságok, újságköttegek szállítását lehetővé tették. Ez 3 mértékben került először forgalomba, de a bélyegen nem szerepelt értékjelzés, csak a színük alapján lehetett őket megkülönböztetni. A kék az 1 újság bérmentesítésére volt alkalmas, a sárga 10 újság bérmentesítésére, és a rózsaszín pedig 30 újság bérmentesítésére. De a sárga és a rózsaszín nem igazán vált be a gyakorlatba, csak a kék, ezért a sárgát és a rózsaszínt 56-ban bevonták, és helyettük kibocsátották a cinnóbervörös változatot, a Vörös Merkurt. Ez eleve nagyon kevés példányszámban készült, a szakirodalom szerint csak 300 nyomdai évben. Ráadásul, ugye általában, mivel nagy érték volt, az újság kötegeket átfogó címszalagokra ragasztották, és amikor az újságokat kézbesítették, akkor ezt a címszalagot általában letépték és eldobták, és ezért lett a Vörös Merkurból ilyen ritka, híres bélyeg. Egyébként nagyon büszkék vagyunk rá, mert az egyik legszebb példánya miénk, tehát az állapotát tekintve. Moldvai ökörfejes bélyeg. Ugye 1856-ban a krími háború után megszüntették az orosz protektorátust a moldvai és havasalföldi fejedelemségek felett, viszont az európai hatalmak nem egyeztek bele abba, hogy Moldva és havasalföld egyesüljön. És ezért hát külön moldvai fejedelemség és külön havasalföldi fejedelemség létezett. 1858 júliusától helyezték forgalomba, július 1-től a moldvai fejedelemség első bélyeg sorát, aminek a 81 parás értéke látható itt, mégpedig azért, mert a 81 parás érték a legritkább, tehát ebből maradt a legkevesebb, ez a legértékesebb az egész bélyeg sorban. Ez a bizarr értékjelzés, miért pont 81 para, ez a francia frankból való átszámításból ered, mert hát ugye a korszakot kell figyelembe vennünk, és akkor rögtön eszünkbe jut, hogy harmadik Napóleon, ugye, hogy csökkentse a riválisainak a befolyását ezekben az övezetekben, rendkívül nagy előszeretettel támogatta a nemzeti mozgalmakat. És hát ő bábáskodott a moldvai fejedelemség postájának a felállítása fölött is, ezért van, hogy a francia frankból számolták át a bélyegeknek az értékjelzését. Hogy mitől ritka? Ugye mondtam, 1858 júliusában helyezték forgalomba, és 58. augusztus 19-én a második párizsi konferencia tárgyalásai során egy kompromisszum született. Ugye a végleges egyesítését a fejedelemségeknek most sem engedték meg, viszont beleegyeztek abba, hogy létrejöjjön Moldva és Havasalföld egyesült fejedelemség. Ugye külön hatalmi ágazatokkal, de már a parlamentből kiküldött közös bizottságokkal. És ezért október 31-től megváltoztatták a tarifát, a bélyegek tarifáját, tehát ezeket a bélyegeket kivonták a forgalomból. Júliustól októberig voltak forgalomba, eleve ugye kevés példányszámban kerültek kibocsátásra, és a forgalmi idejük lejártával ugye visszakerültek a postához, megsemmisültek. Rendkívül kevés maradt belőle. Egyébként az elnevezése hibás, tudnik nem ökörfej, hanem a moldvai fejedelemség hagyományos címereleme a bölényfej, és az öttágú csillag látható rajta, de hát a szegény grafikus nyilván több ökröt látott életében, mint bölényt, és ezért sikerült ilyen vitathatóan ez a szarvasmarha portré. Amikor azt mondjuk, hogy a bélyeg az a történelem elsődleges forrása is lehet, akkor elsősorban az ilyen történetekre gondolunk, mint amilyen az olasz kisállamok bélyeg kiadása. Itt látható a nápolyi Trinakria, a savoyai kereszt és a toszkánai háromlérás bélyegek. A nápolyi trinákriának ugye az a története, hogy a nápoly-szicíliai kettős királyság a spanyol burbonok uralma alatt állt egészen addig, amíg 1860. május 11-én Marszalában Garibaldi a híres ezer élén partra nem szállt, és el nem foglalta először Palermót, aztán Nápolyt az egész kettős királyságot. Október végén népszavazással felhatalmazást nyert arra, hogy a hódításait átadja Viktor Emánuelnek. Garibaldi egyébként már a Palermo elfoglalásakor diktátornak nevezték ki, és hát a népszavazás folytán ugye átadta az egész hódítását Viktor Emánuelnek, november 7-én vonultak be Nápolyba. A Trinakria bélyeg november 6-ától volt érvényes, tehát Garibaldi diktatúrájának az utolsó napjaiban született. Ugye 9-én, jól tudjuk, a történelemből már partra szállt és elhagyta Itáliát. Illetve hajóra szállt és elhagyta Itáliát, lemondva az általa meghódított területekről. A bélyeg úgy született, hogy egy alacsonyabb értékű bélyegre volt szükségük, olyan alacsony értékre, ami nem volt forgalomba, újságok és szórólapok bérmentesítésére, és ezért azt csinálták, hogy a fél granó értékű már forgalomban lévő bélyegeket eltérő színben újra nyomták, azok ilyen hússzínű, rózsaszínű bélyegek voltak, tehát kék színben újra nyomták, majd kivésték a granó értékjelzést, és a helyette T betűt, vagyis tornéze értékjelzést véstek be. Egy granó az két tornéze volt, és így módon csökkentették a bélyegnek az értékét, ilyen módon vált alkalmassá arra, hogy röplapokat és újságokat kézbesítsenek vele. Tehát mondom, ez november 6-ától volt érvényes, és december 6-án az ideiglenes kormányzat már forgalomba hozta a szabolyai kereszt elnevezésű bélyeget. Ugye látható itt a Nápoly címerállata, az ágaskodó ló, a három lábú medúza feje, tulajdonképpen itt Trinakria, és hát itt a Bourbon Lilium. Na most ez volt az, amit az ideiglenes kormányzat el akart tüntetni a bélyegkéből, és ezért azt csinálták, hogy a bélyegnek a középső részét kivésték, és a helyére egy ilyen fehér keresztet, szabolyai keresztet illesztettek be. De egyébként a bélyegnek minden ismertető jele azonos a trinákriájéval, tehát itt is ez a kettős meccés, ami, hát van, aki szerint a G betűnek a száran maradt ott, van, aki szerint valódi kettős meccésről van szó, tehát ez is látható rajta. A toszkánai hárommérás a Bélyeg Múzeum körülbelül legértékesebb bélyege. Ennek az a története, hogy 1859-ben ugye Toszkána népszavazással kimondta a csatlakozását az olasz királysághoz, és 59 végén egy ilyen ideiglenes államalakulat jött létre, ami 1860. január 1-től már a szárd pénznemnek megfelelő értékű ideiglenes bélyegsort bocsátott ki. Tehát a granó és a tornéze helyett a centes és a líra értékre tértek át. Egyetlen ilyen bélyegsor volt, és ez mindössze 3 hónapig élt, tehát januártól márciusig, hiszen márciusban már csatlakoztak az olasz királysághoz, és onnantól kezdve már a szárd bélyegeket használták. A legritkább a záróérték, a legmagasabb a 3 lírás. Na hát a világ leghíresebb bélyegeit mutatom. Aki soha életében nem foglalkozott bélyeggyűjtéssel, az is hallott a híres Mauritiusokról. Itt két 1847-es tévnyomatról van gyakorlatilag szó. Mauritius sziget nem tartozott az önálló bélyeg kibocsátók közé, mint hogy angol kormányzóság volt, és a területén az angol bélyegeket használták. Igen ám, de a kormányzónak a felesége, a kormányzót úgy hívták, hogy Sir William Maynard Gomme, és a felesége pedig Lady Elizabeth Gomme. Tehát a kormányzó felesége, aki állítólag rendkívül sznob nőszemély volt, feltette magában, hogy az általa kiküldött, általa rendezett kormányzósági estére a meghívókat saját gyártású bélyeggel fogják kiküldeni. És akkor magához rendelte a sziget szerencsétlen órásmesterét, aki Joseph Barnardnak hívtak, és egyébként a rossz nyelvek szerint az alkohollal is meglehetősen szoros barátságban állt, és megbízta a bélyegek nyomóeszközének az elkészítésével. És ugye a szerencsétlen vésnök és órásmester soha életében még bélyeget nem csinált, és amikor ment hazafelé, A legenda szerint elment a posta hivatal előtt, és ez a felirat, hogy post office, ez úgy benne maradt a fejében, hogy amikor hazament és lemezbe véste a bélyegrajzot, akkor a hivatalos felirat helyett, ami az lett volna, hogy post paid, vagyis bérmentesítve, post office feliratot vésett a bélyegekbe. Tehát eleve két hibás feliratú bélyegről van szó, másrészt pedig eleve csak 500-500 példányban készült, harmadrészt pedig jó részt báli meghívókra ragasztották, és ugye amikor érkeztek a fényes vendégségben, meghívottak, akkor ugye a portál leadták ezeket a meghívókat, bizonyítandó, hogy ők ide legálisan érkeztek, úgyhogy nagyon kevés maradt belőlük. Minden idők legdrágább filatéliai objektuma az a levél, amit bordói levélnek hívnak, ahol egy kék és egy rózsaszín Mauritius egymás mellett szerepel. Egy bordói kereskedőnek a felesége Madame Borsart találta meg, és innen a levélnek a neve. A havai misszionárius bélyegek a világ legdrágább bélyegei közé tartoznak, hihetetlenül ritkák. Ugye Havai szigete önálló királyság volt egészen addig, amíg 1821-ben ugye elkezdtek a szigetre elsősorban misszionáriusok bevándorolni, és ők a postájukat úgy intézték, hogy a kikötőben horgonyzó amerikai hajók kapitányát megkérték, hogy ugye vigye már át a kontinensre, és ott dobja be egy ilyen levélszekrénybe, és akkor viszik tovább a levelet. Igen, de 1849-ben a bevándorlás elsősorban a kaliforniai aranyláznak a hatására tömegessé vált, és akkor a postai forgalomnak már olyan igénye volt, hogy felmerült a gondolat, hogy önálló postahivatalt kell Honoluluban berendezni. Ráadásul 1850-ben az Amerikai Egyesült Államokkal létrejött egy barátsági és kereskedelmi szerződés, hajózási barátsági és kereskedelmi szerződés, és erre támaszkodva San Francisco postamesterének a segítségével Henry Whitney 1850. decemberében megnyitotta Honolulu első postamesterségét, és 1851-ben kibocsátotta a havai missziós bélyegeket. Azért nevezik így őket, mert elsősorban a misszionáriusok használták őket a postai küldeményeik bérmentesítésére. 2, 5 és 13 centes értékbe kerültek forgalomba, a legritkább a 2 centes érték. A Bélyeg Múzeumnak egy 5 centes és egy 13 centes érték van meg, és amikor a 30-as évek elején az egyiket csere, a másikat pedig vásárlás útján a Magyar Posta megvásárolta, még parlamenti interpelláció is elhangzott ebben az ügyben, hogy lehet ennyi pénzt kiadni egy vacak papír darabért. Ez volt az interpelláció lényege, de hát a Magyar Posta megvédte az álláspontját, ugye jó befektetés a bélyeg, és nem csak, hogy őrzi az értékét, hanem egyre magasabb, tehát egyre emelkedik az értéke. Ez a Dawson levél a világ egyetlen olyan postai küldeménye, ami havai misszionáriusokkal van bérmentesítve. Ennek is meglehetősen kalandos a története. Egy amerikai gyárnak az üzleti levelezésének a darabja volt ez, és amikor a gyárat 1870 körül bezárták, akkor az üzleti levelezést égetés útján akarták megsemmisíteni. És benyomták az egészet egy kazánba, majd meggyújtották, rácsukták az ajtót, és ott hagyták. Na most annyira túl volt töltve a kazán, túl volt tömve a kazán, hogy nem tudott a tűz igazán begyulladni, úgyhogy elaludt. De senki nem vette észre, csak 35 évvel később, amikor a területet eladták, és egy tisztító munkás találta meg ezt a hajdani kemencét, és ebben a hajdani kemencében ezt a megpörkölődött szélű levelet, ami a világ legdrágább filatéliai objektumai közé tartozik azóta. Hát ez az a bélyeg, Brit Guyana egycentese, ami arról híres, hogy egyetlen példány van belőle a világon. Ez nincs meg a Bélyeg Múzeumnak, ezt az internetről töltöttem le, csak azért, hogy be tudjam mutatni, hogy milyen ez a híres bélyeg. 1856-os szükségkiadásról van szó. A Brit Guyana az, ugye az angol bélyegeket használta, de nem érkezett meg időben a szállítás, és ezért a helyi postamester, akit Daltonnak hívtak, úgy döntött, hogy ideiglenesen saját gyártású bélyegeket fognak előállítani, de hát nem úgy sikerült a bélyeg, ahogy ő azt eltervezte, nagyon primitív lett a grafikája, és könnyen hamisíthatóvá vált, ezért elrendelte, hogy az éppen szolgálatban levő postai alkalmazott a szignójával érvénytelenítse a bélyegeket. 4 szignó ismert, magáé Dalton, Tony, aztán egy White nevű postai alkalmazott, egy Watson és Lorty Mary, ezzel a négy szignóval ismertek a bélyegek, ugyanis három címletük jelent meg, az egycentes és két darab négycentes. A két darab négycentes bíbor és kék színben, ez a levelek bérmentesítésére volt jó, ez újságbélyeg volt. Ez maradt meg egyetlen egy példányban, amiről szintén nem tudott senki. 1872-73-ban találta meg egy Vernon Vogan nevű skót iskolás fiú a nagybátyja levelezései között ezt a bélyeget, de mivel a katalógusok nem hozták a fiú, meg nem volt bélyeggyűjtő, fogalmas se volt, hogy mi van a birtokával, 6 shillingért adta el az egyik barátjának. És ez a barát, akit McKinnonnak hívtak, adta el a bélyeggyűjteménye darabjaként egy Vinely Hill nevű gyűjtőnek, akitől Thomas Ridpath, egy liverpooli kereskedő vette meg, és ettől a Thomas Ridpathtól 150 fontért került az akkori világ legismertebb bélyeggyűjtője Ferrari gróf birtokában. Na, ő hozzáértő volt, úgyhogy a bélyegnek meredeken emelkedett felfelé az értéke. Ő 1917-ben halt meg, de már a halála előtt 2 évvel, 1915-ben a berlini posta múzeumra hagyta az egész bélyeggyűjteményét, ami az első világháború után háborús jóvátételként Franciaország birtokába került, és itt több mint 20 árverésen értékesítették, és a harmadik árverésen 1924-ben került kalapács alá a brit guyanai egycentes bélyeg. Itt egy Gribber nevű kereskedő vette meg, egyébként György király, az angol király is licitált a bélyegre, de végül a Gribber nevű kereskedője lett, mint később kiderült, az ismert milliómos és bélyeggyűjtő Arthur Hind megbízásából vette meg a bélyeget. Ez a Hind egy megszállott bélyeggyűjtő volt, úgyhogy mindenki elhitte azt a történetet, hogy egyszer megjelent nála egy fiatal tengerész, közölte, hogy ő most jött Brit Guyanából, ott volt szolgálatban, és a maga részéről megtalálta a bélyegnek a második példányát. Állítólag Hind szemügyre vette, eredetinek találta, horribilis összegért megvásárolta az ifjú tengerésztől, majd még ott a szeme láttára elégette, hogy továbbra is csak egy legyen belőle a világon, és az az ő birtokában. Ő 1933-ban halt meg, és a bélyeg 1940-ben cserélt gazdát, az özvegye adta el egy Frederick Small nevű gyűjtőnek. Tőle került egy befektetői csoport birtokába, aminek Irwin Weinberg volt a feje, és 1980-ban tőlük vásárolta meg az utolsó tulajdonosa, John Dupont, közel 1 millió dollárt adott érte, hát azóta nyilván jóval többet ért, de 1980-ban ennyit adott érte. Azóta 1997-ben ezt a John Dupont 30 évre börtönbe zárták gyilkosságért, és azóta a bélyeg egy páncélteremben pihen egy banknak a széfjében, azóta nem látta senki. John Dupont tavaly decemberben meghalt a börtönben, úgyhogy most folyik a hagyatéki eljárás, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan felbukkan a bélyeg egy kiállításon, és újra megtekinthető lesz. A négycentes érték, ami levélen látható, van a Bélyeg Múzeum birtokában, unikális darab. Mi ezt a levelet lefényképeztük és elküldtük a Brit Királyi Filatéliai Társaságnak, hogy erősítsék meg, hogy valóban ez az egy van belőle. Tehát ami négycenteset bérmentesített, teljes futott postai küldemény. És azt mondták, hogy ha ez valódi, akkor valóban unikális darab, de jobban szeretnék, hogyha az eredetit elküldenénk, nekik is meg tudnánk vizsgálni, de hát ezt nem mertük vállalni, úgyhogy most csak ilyen informálisan tudjuk, hogy ez az egyetlen példány, ami négycentesebb bérmentesített teljes postai küldemény, és ez a Bélyeg Múzeumban látható. Hát itt van még egy kis vicces bélyeg, hogy valaha pályázatot írnának ki, hogy melyik a világ legviccesebb bélyege, biztos, hogy ez vinné el a pálmát. Hiú postamesternek nevezik. Új Brunswick, ami egy angol gyarmat volt a mai Kanada területén, postamestere követte el ezt a kis tréfát. Amikor elfogyott a bélyeg készlete, és nem érkezett még meg az anyaországi szállítmány, akkor Victoria királynő arcképe helyett a saját arcképével nyomatott bélyeget. Ez természetesen szigorúan tilos volt, óriási felségsértési per lett belőle, és gyarmati parlamenti határozat kötelezte arra a hiú postamestert, hogy semmisítse meg az általa gyártott bélyegeket, de hát persze kecskére a káposztát, nyilván, hogy valamennyit megőrzött belőle. Amit egyébként jól is tett, mert az állásából rögtön kirúgták, viszont élete végéig jól élt abból, hogy ezeknek a bélyegeknek csepegtetve egy-egy példányát eladogatta. Hát és körülbelül ennyi volt a Bélyeg Múzeum igazi világsztárjait bemutató kis kirándulásunk. Én őszintén remélem, hogy nem bánták meg, hogy eljöttek és jól szórakoztak, és azt kérem, hogy egy kicsit gondoljanak másképp a bélyegekre, hogyha legközelebb borítékra ragasztják őket. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bölcskei Gusztáv püspök tartja meg Fiatalok és a vallás a mai Magyarországon című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!